Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják. Itt az Inforádióban Egyiptommal folytatjuk, ahol nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem. Én sokat jártam itt, és még német turistákat, főleg svájciakat inkább kalauzoltam El-Alamein környékén. Voltam beduin esküvőn is, rengeteg kalandom volt, ugyanis még egyetemre, amikor jártam, akkor nagyon sok egyiptomival is jártam, és az egyiküket meglátogattam, és a nyári szünetem egy részében itt voltam. Aztán nagyon kedves barátommal, aki most az egyik jogi osztálynak a vezetője, egyik fontos hivatalban, ővele is voltam kint Egyiptomban, gyakorlatilag tényleg már az elmúlt 25-30 évben rengetegszer Hurkadától Sharm el-Sheikhen át Kairón, Alexandrián át El-Alameinig szinte mindent bejártam, és hát sok mindent tanultam. Először is megtanultam azt, hogy hogyan étkezzek úgy, hogy csak kicsit menjen a hasam, miután hazatértem Egyiptomból. Hozzáteszem, volt olyan időszak, hogy be kellett mennem a László kórházba, tehát azért kemény egy egyiptomi étkezés. Azt mondják, hogy 10 turistából, aki még tapasztalatlan és először járt Egyiptomba, 9-et ér utol a fáraó átka, mert hogy így becézik az idegenvezetők azt a hasmenés rohamot, amit kap az ember ugye a 4.-5. nap környékén legkésőbb. Sokan azt mondják, hogy valami gyógyszeres kezelést kell ilyenkor kapni, megint más azt mondja, hogy hát mindenképpen kell valamiféle kis pálinkát tenni, hát nyilván nem a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek, de hát valójában 2 dologot tapasztaltam, hogy nagy többségben használ. A beduinoknál lehetett kapni egy furcsa növényt, ők is azt szedik, hogyha problémájuk van, és gyakorlatilag az teljesen elmulasztotta a panaszokat. A másik az pedig egy helyi gyógyszer, ami hasonló hatóanyagú, mint amit Magyarországon is lehet kapni, csak hát ez nagyjából a simogatás szintű, mert alig van benne hatóanyagot, meg hát nem tudom, ilyen 50-szeres hatóanyag kell, hát az van a helyben kapható, recept nélkül kapható gyógyszerben, úgyhogy ebből a szempontból van azért megoldás, de igazából kevés olyan turistát ismerek, aki azt mondja, hogy hát akkor én nem iszom vizet, nem csinálok semmit, alig eszem, és akkor majd nem lesz hasmenésem, mert gyakorlatilag hiába eszünk gyümölcsöt, ha megmossuk, azt is valamivel meg kell mosni, és már, hogyha a svédasztalról bármit is elveszünk, akkor szinte biztos, hogy ha nem szoktunk hozzá, akkor erősebb lesz a bélműködésünk, mint mi azt szeretnénk. Hát ebből a szempontból Egyiptom azért nehéz eset, de ha már többször voltunk, akkor ki tudjuk tanulni azt, hogy mit lehet ez ellen tenni. Hozzáteszem, a turistáknak az is fel fog tűnni, hogy gyakorlatilag soha nincsenek egyedül, akármerre barangulunk, Kairótól Alexandrián át Sharm el-Sheikhig, ha egy pillanatra is elbizonytalanodunk, akkor tucatnyian odarohannak, kézzel-lábbal magyaráznak, és hát minden problémát megpróbálnak megoldani, de legalábbis beleszólnak. Hogyha nők egyedül vannak, vagy ha szerintük kihívóan viselkednek, akkor azért szinte biztos, hogy ki fognak kezdeni velük, és erre azért ügyelni kell, vissza kell utasítani határozottan a közeledést. Alexandria nagy kedvencem, van egy kellemes strandja, egyetlen egy okból veszélyes, hogy a hullám egy kicsit így befelé visz, tehát valahogy 10-15 métert úszkáltam csak a tengerparttól be a vízbe, és alig tudtam visszaúszni, mert olyan a sodrás, olyan furcsa az öbölben a víznek a sodrás, hogy befelé kezdett el vinni, és hát gyakorlatilag segítséget kellett kérnem, pedig elég jó úszó voltam már akkor is. Aztán a helybeliek, akik már tudták, hogy milyen itt a dörgés, azok kisegítettek, de volt egy kedves hölgy, aki szintén a mi csoportunkban volt akkoriban, és gyakorlatilag őt szabályosan ki kellett menteni, tehát ő már annyira besodródott, hogy furcsa volt ez az alexandriai öböl, hogy gyakorlatilag alig lehetett rendesen úszni. Egy másik ismerősöm meg Alexandriának arra a strandjára ment ki, ahol főleg helybeliek voltak, akik ruhában fürödtek, nyugágyban pihengettek, de hát persze a fürdőruhás hangulatot felejtsék el, és kitartóan nézték a helybeliek őket, mikor megérkeztek az ismerősömek, és hát megkérdezték, hogy vajon miért néznek annyira, miért bámulnak annyira, és aki tudott angolul, az azt válaszolta, hogy hát csak a tévében láttak fehér embert korábban. Egyiptomot, ha nézzük, akkor gyakorlatilag mindig a fáraók világa jut eszünkbe, mert hogy ezt tanultuk történelemből, meg azt, hogy a hieroglifákat hogyan fejtették meg, meg milyen az egyiptomi nyelv, de hát gyakorlatilag írószemításunk után azért sokan megfordultak ezen a területen. A perzsák is jártak itt, aztán Nagy Sándor is elfoglalta Egyiptomot, és akkor az államnyelv a görög lett, tehát gyakorlatilag az egyiptomi fáraók világát követően viszonylag hamar a perzsák meg a macedónok uralkodtak, majd római provincia lett, hát ugye Kleopátra történetét mindenki ismeri, tehát Kleopátra is lényegében görög származású uralkodó asszony volt, aztán a rómaiak vették át a hatalmat, majd 640-től megjelentek az arabok, és hát lényegében a népesség jelentős részét az arabok tették már ki. Aztán 1517-ben a törökök foglalták el az országot, tehát nem egészen 1000 évig uralkodtak az arabok itt, majd a törökök jöttek, aztán még francia fennhatóság alatt is állt Egyiptom, mert hogy Napóleon elfoglalta, utána pedig angol protektorátus, angol gyarmat lett, és 1953-tól lett önálló Egyiptom. Úgyhogy eléggé komolyan egymásra rétegződötten jelennek meg a hagyományok, a kultúrák. Természetesen büszkén a fáraók népének hívják magukat, de hát, mint említettem, azért meglehetősen sokan voltak itt ahhoz az utóbbi időben, az utóbbi pár ezer évben, hogy azt mondhassuk, hogy itt most egyenes ági leszármazottai az egykori fáraók területen élőknek a most élők, tehát nyilván egy arab, picit török részben, más kevert népességről van szó többségében, de hát azért vannak ősi dolgok is, például a kopt keresztények, azok nem csak a vallásukat őrzik, hanem főleg egymás között házasodnak, a beduin törzsek pedig szintén gyakorlatilag egymás között házasodnak. A koptok egyébként feltűnően viselik a vallási jelképeiket is, és olyanokkal is találkoztunk, akik a kopt keresztet a készfejükre tetoválták. Egyiptom államnyelve az arab, és első pillanatban úgy tűnhet, hogy az egyiptomiak közül nagyon sokan tudnak angolul, mert mosolyogva kérdezgetik a turistákat, a fiatalok meg a gyerekek meg néha pénzt kérni is angolul tudnak, de utána rá kell jönni, hogy hát gyakorlatilag csak 3-4 mondatban merül ki ez az angol tudás a legfontosabb dolgokban, vagy a szerintük legfontosabb dolgokban. Érdekes az, hogy amikor először kimentem a piacra életemben Egyiptomba, akkor dermedten láttam, hogy a számokat nem tudom elolvasni, és hogy lehetséges, hogy az arabok nem arab számokat használnak. Aztán lényegében kiderült, hogy hát ugye ez indiai számok, amiket mi használunk, csak az arabok közvetítették, tehát az indiai számokat arab közvetítéssel vette át Európa, ugyanakkor az arabok egy korábbi változatot, a keleti arab számírást használják, mert mi az indiai arabot vettük át, és az arabok meg a keleti arabot használják. De hát gyakorlatilag hamar meg lehet tanulni ezt is, úgyhogy nem annyira bonyolult dolog, úgyhogy már is tudunk gond nélkül alkudozni, mert hogyha látjuk, hogy mennyit írtak ki arabul, és ezt ki tudjuk számolni, akkor már azért az alkupozíciónk jelentősen javul. A magyarok nagyon szimpatikusak általában az egyiptomiaknak, tényleg nagyon komoly barátságokra utal a jel, hát nem is annyian mondják, hogy magyar barát, mint ahányan Törökországban, vagy akár Mongóliában esküsznek a magyar-török, meg a magyar-mongol barátságra, de minden esetre általában a magyarokat szimpatikus embereknek tartják. Az 1980-as évekig fel lehetett mászni a piramisokra, és meg is mérték, durván 10 perc a legjobb időszak, mert még futóversenyt is rendeztek, és hát sok minden egyéb dologot is meg lehetett tenni, hát ma már sokkal jobban vigyáznak ezekre. Hozzáteszem, egy kicsit odébb van Djoser fáraónak a piramisa, ez lépcsős piramis, ez a Szakkarában van, a szakkarai Djoser piramis, körülötte csodás festett masztabák, vagyis sírok láthatóak, az egyikben a helyiek elmondása szerint a világ első graffitije van, a másikban pedig egy komplet sörfőzde ábrája is található. Szóval minden esetre a Djoser piramison gyakorlatilag olyan fotót készíthettem még, amikor először Egyiptomba jártam, hogy ott üldögéltem, és így lefelé lóbáltam a lábamat. Hát persze nem a legtetején, de mondom, ilyen lépcsős. Hát jó nagy lépcsők vannak, nem azt jelenti, hogy ilyen emberléptékű lépcső, hanem gyakorlatilag nem piramis formájú, hanem ilyen lépcsős gúlás formájú. Hát ez a Djoser piramist ma már szintén jobban védik, mert a turisták azért néha elszemtelenednek és elvisznek egy-két darabot, gondolva jó lesz majd emlékbe otthon a kis kövecske, csak hát sok kis kő sokra megy, úgyhogy a Djoser fáraó piramist is majdnem elhordták a turisták. Minden esetre tréfát félretéve, most már azért alaposan odafigyelnek a természetesen világörökség részét képező piramisokra, nem csak a szakkaraira, hanem a gizai nagy híres piramisokra, hát azokra talán még inkább. A kairói nagy piramisok mellett a Luxor közeli templomok, meg a királyok, vagy a királysírok azok, amelyek a leghíresebb és legfontosabb emlékek Egyiptomban, de gyakorlatilag szinte muszáj ezeket megnézni, ha érdeklődünk a történelem iránt. Nílusi hajókázással is össze tudjuk kötni gyakorlatilag azt, hogy a gizai piramisok után nem megyünk akár Luxorig. Asszuántól Luxorig is lehet hajókázni szállodahajókon, vonattal is mehetünk. Luxor és Kairó között bizony azért veszélyes övezetnek számít a térség, és ilyenkor nem árt, hogyha kísérőt is fogadunk. A nílusi hajóút ugyanakkor páratlan élmény, a folyón egymást érik a nagy luxushajók, amelyekben szállodai szintű szobák, éttermek, bárok és kisebb úszodák is vannak. Hölgyeim és uraim, innen a nílusi hajóutakkal folytatjuk majd a műsort, a világszámot az elkövetkezendő fél órában is várom önöket itt az Inforádióban. Maradjanak velem!